A tokba bújt ember. Elkésett vadászok telepedtek le éjszakára Mironoszickojéban, a falu szélén, Prokofi sztároszta pajtájában. Csak ketten voltak. Iván Ivánics az állatorvos és Burkin gimnáziumi tanár. Iván Ivánics a város melletti méntelepen lakott, és azért jött most vadászni, hogy egy kis friss levegőt szippancson. Burkin pedig a tanár minden évben itt nyaralt P. gróféknál, s errefelé már mindenki ismerte. Nem aludtak. A nagybajuszú, sovány, hórihorgas Iván Ivánics a küszöbön pipázott, egészen elöntötte a holdfehér fénye. Burkin bent hevert a szénán, s a sötétben semmi se látszott belőle. Mindenféle történeteket meséltek. Többek közt arról is, hogy a bíró felesége Mavra, ez az egészséges és korántsem buta nő, egész életében sohasem dugta ki az orrát a szülőfalujából, soha nem látott várost, nem látott vasutat. Az utolsó 10 esztendőben pedig folyvást a kemence patkán ült, s csak késő este merészkedett az udvarra.
Mi van ezen csodálnivaló? Elég sok magános természetű ember van a világban. Olyan az, mint a csiga vagy a kagyló. Csak a maga héjában bújik. Ez talán valamiféle atavizmus. De az is lehet, hogy ez egy különös emberfajta, ki tudja. Az ilyen mavrafélék nem is olyan ritka madarak. Nem kell messze mennünk, nemrég, alig 2 hónapja halt meg nálunk a városban egy bizonyos Belikov. Kollégám volt, a görög nyelv tanára. Biztosan hallott róla. Arról volt nevezetes, hogy akármilyen szép idő járt, ő mindig sárcipőben, esernyővel ment el hazurról, és okvetlen felhúzta a meleg bélésű kabátját is. Az esernyője tokban volt, az óráját szürke szarvasbőr tokban tartotta, s amikor elővette a zsebkését, hogy ceruzát hegyezzen vele, hát a kiskés is tokocskában volt, még mintha az arca is tokba bújt volna, mert hogy mindig feltűrte a kabátja gallériát. Sötét szemüveget és lélekmelegítőt hordott, a fülébe vattát dugott, és ha bérkocsira ült, annak is felhajtotta a fedelét. Egy szóval látszott rajta az igyekezet, hogy örökösen rejtőzködjön, hogy úgy szólván tokba zárja saját magát is, ami elkülöníti őt és megóvja a külső behatásoktól. A valóság megfélemlítette, sőt ingerelte, folytonos izgalomban tartotta, s talán ennek a félénységnek, a jelen valóságtól való irtózásnak igazolására dicsért mindent, ami elmúlt, vagy ami sohasem volt, az ókori nyelv, amelyet tanított voltaképpen szintén kalucsni vagy esernyő volt neki, abba bújt a valóságos élet elől.
Ó, milyen remek, milyen szépséges a görög nyelv. Antropos.
A gondolatait is lehetőleg tokba rejtette Belikov. Neki csak a körlevelek és azok az újságcikkek beszéltek világosan, amelyekben valami tilalomról van szó. Ha a körlevél megtiltotta a diákoknak, hogy este 9 óra után az utcára lépjenek, vagy esetleg valamelyik újság a nemi szerelmet minősítette tilosnak, ez neki határozott, világos beszéd volt.
Meg van tiltva. És kész.
Az engedélyekben és hozzájárulásokban viszont mindig valami kétes, ki nem mondott zavaros hátsó gondolatot szimatolt. Mikor a városban engedélyezték a színjátszókör megalakítását, az olvasóterem vagy kávéház megnyitását, Belikov fejcsóválva mormogott.
Persze, persze, igaz, igaz, mindez nagyon szép. Csak aztán baj ne legyen belőle.
Bárminő szabálytalanság, az előírások legkisebb áthágása vagy megkerülése búskomorságba ejtették Belikovot. Még az olyan dolgok is, amelyekhez szinte semmi köze sem lett volna. Ha valamelyik kolléga elkésett az istentiszteletről, vagy valami diákcsíny hírét vette, vagy késő este egy tanárnőt katonatiszt társaságában látott az utcán, roppant izgalomba jött, s mind azt hajtogatta.
Csak valahogy baj ne legyen belőle.
A tantestületi gyűléseken meg valósággal terrorizált bennünket az óvatosságával, szőrszál hasogatásával és arra vonatkozó betokocsodott nézeteivel.
A fiú és lány gimnázium ifjúsága rosszul viselkedik. Nagyon lármás az osztályokban. Jaj, csak valahogy a főnökség meg ne tudja. Jaj, csak baj ne legyen belőle.
Volt egy különös szokás ennek a Belikovnak. Vizitelés a kollégáknál. Elment látogatóba, és ott ült szótlanul, mintha csak szimatolni jött volna. Elült az így egyetlen szó nélkül 2-3 óra hosszat, és aztán elment. Ezt ő úgy nevezte, hogy fenntartani a kollégiális jó viszonyt. És amellett látszat nem szívesen teszi, nem jó kedvéből, hanem csak mert hivatali kötelességének tartotta. Mi tanárok valamennyien féltünk tőle. Még az igazgató is félt. Gondolja csak el, hiszen a tanáremberek általában értelmesek és tisztességesek. Turgenyeven, Szedrinen nevelkedtek. És ez az esernyős, kalucsinis emberke mégis teljes 15 évig kezében tartotta az egész gimnáziumot. Többet mondok, az egész várost. Az asszonyaink szombatonként nem mertek részt venni a műkedvelő előadásokon, mert féltek, hogy Belikov megtudja, a papság nem mert előtte nem böjtöset enni és kártyázni. Az ilyen Belikov félék miatt rettegtek nálunk az utolsó 10-15 évben mindentől. Féltek már a hangos szótól is. Féltek elküldeni egy levelet. Féltek az ismerkedéstől, a könyvektől, a jótékonyságtól. Féltek attól, hogy írni, olvasni megtanítsanak valakit, aki írástudatlan.
Bizony. Gondolkodó rendes emberek. Olvassák Szedrint, Turgenyevet, mit tudom én, holmi nagy baklukat is. És lám, eltűrték ezt a basáskodást. Tény és való, előfordul az ilyesmi.
Belikov velünk egyházban lakott. Ugyanazon az emeleten, közvetlenül velünk szemben. Gyakran összetalálkoztunk, és én láthattam, hogyan él otthon. Hát ugyanúgy. Hálókabát, hálósipka, zsalugáter, reteszek, a legkülönbözőbb tilalmak és korlátozások, és jaj, csak baj ne legyen belőle. A bőtös étel megárt, de ha nem bőtös meg, nem tartja meg a bőtöt. Hát aztán azt csinálta, hogy vajban sült halat evett. Ez böjtös is, meg nem is. Senki sem szólhat egy szót sem. Nőcselédet nem tartott, nehogy rosszat gondoljanak felőle, hanem volt egy szakácsa. Afanaszi, egy 60 éves, részeges félbolond, aki valaha tiszti szolga volt, és megtanult úgy, ahogy kotyvasztani. Ez az Afanaszi rendszerint karbatett kézzel állt az ajtóban, és mindig ugyanazt mormogta nagy sóhajtások közben. De nagyon megnőtt a szarvuk. Belikov hálószobája csak akkora volt, mint egy zongoratok. Az ágyát függönyt akarta. Mikor lefeküdt, fejét is a paplan alá dugta. Füllet, forró volt a levegő, s az árt ablakon ajtón bebezörgött, a kályhacsőben pedig sűvített a szél. A konyhából baljós sóhajtások szivárogtak be a réseken. És hogy félt a paplana alatt is? Félt. Jaj, valahogy baj ne legyen. Jaj, hát, ha Afanaszi fogja magát és meggyilkolja, vagy tolvajok hatolnak be hozzá. Egész éjszaka rémséges álmokkal vívódott. Reggel pedig, amikor együtt mentünk be a gimnáziumba, sápat volt, és mélabús. Látszott rajta, hogy egész lénye reszket és irtózik a népes iskolától, amelybe léptei vitték, és magános természetének az is kellemetlen volt, hogy velem együtt ment az utcán.